A saját szerepére gondolt ebben az ügyben, amely nem állt másból, mint megtalálni az utolsó láncszemet, egy egész kis láncszemet, amely végleg bezárja a kört. Azt akarta Gauthier, hogy Jean Métayét vádolják. De a tegnapi este felborította terveit. Akkor értette meg, hogy nem a titkár jelentette számára a veszélyt, hanem Saint-Fiers gróf. Ha manővere sikerült volna, kénytelen lett volna jókor reggel meglátogatni a vöröshajú fiút, hogy betanítsa neki az új leckét. Azt mondod majd, hogy a gróf úr kérte el tőled a mise könyvet. És a kölyök most megismételte. Mit akar csinálni velem? Megrének már nem jutott ideje a válaszra. Az ügyvéd ballagott lefelé a lépcsőn, belépett a fogadó kistermébe, és kinyújtott kézzel, némileg habozva lépett oda Megréhez. Jól aludt, főfelügyelő úr, bocsásson meg, de ügyfelem nevében bocsátot szeretnék kérni magától. Őrítő, hogy fáj a fejem. Leült, vagy jobban mondva lehuppant a lócára. 10 órakor lesz a temetés. Halott ivőket nézte, meg az úton elmenő embereket, akik a temetésre jöttek. Köztünk szólva, Métayénak most az lenne a kötelessége, de átérezzük a helyzetet, és éppen tapintatból... Elmehetek, uram? Szólt közbe a gyerek. Megré nem is hallotta, az ügyvédhez beszélt. Hát még mindig nem érti? Persze, hogy megvizsgáljuk a dolgot. Egy jó tanács. Ne vizsgáljon az égvilágon semmit. Szóval az a véleménye, hogy ügyfelem jobban teszi, ha elmegy anélkül, hogy... Megré elkésett. Ernest visszadugta zsebébe a sípját, kinyitott az ajtót, és nyaka közé szedte a lábát. Jogilag kitűnő helyzetben vagyunk. Igen, kitűnő helyzetben. Ugye? Ezt mondtam az ügyfel. És ő jól aludt? Le sem vetkőzött, nagyon ideges, nagyon érzékeny természetű fiú, mint sok jó családból való fiatalember, és... De közben a halott vivők hegyezték a fülüket. Felkeltek és kifizették a fogyasztást. Megré is felállt, levette a fogasról bársonygalléros felöltőjét, és letörölte kabátujjával a kemény kalapot. Mindkettőjüknek jó alkalom nyílik, hogy angolosan szó nélkül távozzanak a temetés alatt? Akkor taxit kell hívnom. Úgy van, hívjon. A papkaringben Ernest és két másik gyerek fekete ruhában. Elől a kereszt, amit egy szomszédos falu plébánosa vitt, lépteit szaporázva, mert betyárhideg volt. És a szertartásos imák, amit szinte futva mormoltak maguk elé. A parasztok a feljárat előtt csoportosultak. Belülről semmi sem látszott, végül nyílt az ajtó, feltűnt a koporsó, amit 4 férfi tartott a vállán. Mögöttük egy magas férfi alak, Maurice de Saint-Fiers, száll egyenesen, piros szemmel. Nem viselt feketét. Egyedül ő nem öltött gyászruhát, és mégis, mikor a feljárat tetejéről végig szántott tekintettével a tömegen, valamiféle szorongást éreztek. Úgy lépett ki a kastélyból, hogy senki nem állt az oldalán. Egymagában kísérte a koporsót. Megré ellátott helyéről az intézőházára, ahol valaha ő is lakott, s amelynek ajtaja zárva volt. A kastély zsaluit is becsukták, csak a cserédek nyomták orrukat a konyhaablakhoz. Szentélynekek szálltak fel, de csak nem elfojtották őket a kavicson csikorgó lépések. Teljes erővel szóltak a harangok. 2 tekintet találkozott a gróf és Megré pillantása. Vajon nem jól látta volna a főfelügyelő? Úgy tűnt neki, mint a futó mosoly játszadozna Maurice de Saint-Fiers ajka körül. Nem a szkeptikus párizsi fiatalemberé, nem is a tönkrement aranyi fiújé. Erős bizakodó mosoly. A mise alatt mindenki hallotta a taxi rekettes dudáját. Egy szemét kis csirkefogó menekült az ivástól másnapos gyűrött arcú, elbambult ügyvédje oldalán. Megré és a bolond öregasszony. 1. A bűnügyi rendőrség kapujában, az Orfevre rakparton 2 rendőr állt őrséget. Balról Pico, jobbról pedig bajtása Latui. 10 óra felé járt az idő. Május volt, villogott a napsugár, Párizs pasztelszínekben tündökölt. Pico pillantása olykor megakadt azon a fehér kalapos, fehér cérnakesztyűs, sötét szürke ruhás, sovány kis öregasszonyon, de nem törődött vele. Az öreg hölgy piszkafa vékony lába már kissé meggörbett a kortól. Arra már nem is emlékezett Pikó, hogy bevásárló szatyrot vagy hálót tartta a kezében. Azt sem tudta, hogy mikor ért oda. Csak ott áldogált a járdán, mindössze néhány lépésnyire tőle, és nézegette a bűnügyi rendőrség udvarában sorakozó kocsikat. Gyakran jönnek ide kíváncsiskodók, főként turisták, hogy egy pillantást vessenek az Orfevre rakpartra. Az öregasszony egészen a kapuig jött, tetőtől talpig végigmérte a rendőrt, aztán megfordult, és a Szajna egyik hídja a Pont-Neuf felé vette útját. Másnap ismét őrséget állt Pikó, és ugyanabban az időben, mint az előző napon, megint csak megpillantotta. Az öregasszony ezúttal a hosszabb habozás után oda is ment hozzá, és megszólította. Ugye, itt van Maigret főfelügyelő irodája. Itt, asszonyom, az első emeleten. Az öregasszony felemelte fejét, és az ablakokat kémlelte. Finom, szép vonású arca volt, világos szürke szeme, mintha mindig csodálkozva nézne. Köszönöm, biztos úr. Aprócska léptekkel távozott, és a rendőr most észrevette, hogy bevásárló szatyor van nála. Nyilván itt lakik a közelben. Másnap Pikó szabad volt. Váltója nem törődött ezzel a kis öregasszonnyal, aki fürgén besurrant az udvarba. Hőgyelgett egy kicsit, majd belépett a baloldali kapun, és megindult felfelé. Az első emeleten azonban, amikor megpillantotta a hosszú folyósót, meghökkent, és egy kicsit tanástalannak látszott. Az öreg Joseph az ajtón álló odament hozzá, és kedvesen tudakolta. Keres valakit? Maigret főfelügyelő irodáját. A főfelügyelővel óhajt beszélni?
Igen, ezért jöttem.
Idézést kapott? Nagy sajnálkozással intett az asszony, hogy nem.
Csak idézéssel lehet bemenni.
Hát, ha akar, hagyhat valami üzenetet.
Személyesen kell beszélnem vele, rendkívül fontos ügyben.
Töltse ki ezt a cédulát, s majd meglátjuk, tudja fogadni a főfelügyelő. Az asszony leült a zöld posztóval borított asztalhoz. Az első cédulát széttépte. Lassan rótta a betüket, minden szót mérlegelt, némelyiket alá is húzta. A második cédula is a papírkosárba hult, követte útját a harmadik, és úgy látszott, csak a negyedik vívta ki megelégedését. Akkor odament az öreg Josephhez.
Ugye, a saját kezébe adja?
Igen, asszonyom.
Azt hiszem, hogy nagyon elfoglalt ember.
Nagyon.
Gondolja, hogy azért fogad majd?
Nem tudom, asszonyom. Már túl volt a 80. évén, talán 86 vagy 87 is lehetett, de olyan karcsú volt, mint egy kislány. Mintha megtisztult volna a test az időtől, bőre áttetsző volt. Félénken mosolygott, mintha így akarná meghódítani a derék Josephet.
Tegyen meg mindent, jó? Nagyon fontos nekem ez az ügy.
Üljön le, asszonyom! Joseph elindult az egyik ajtó felé. Bekopogott, Maigret odaben éppen Jean-Vival és Lapointe-tal tárgyalt. Mindkettő állt, a kinti zajok beáradtak a kitárt ablakon. Maigret elvette a cédulát, egy pillantást vetett rá, szemöldökét összeráncolta. Miféle szerzet? Nagyon jóra való idős hölgy, kicsit félénk, megkért rá, hogy kövessek el mindent, hogy fogadja. Az első pontozott sor fölött eléggé határozott és szabályos betűkkel a neve volt olvasható, Antoine de Caraméné. A címe pedig Mégis Szöri Rakpart 19B. Végül látogatásának okát így jelölte meg. Elsőrendű fontosságú közlés óhajtok tenni Maigret főfelügyelőnek. Élet-halál kérdése. Az írás itt már reszketősebbé vált, a sorok sem voltak olyan egyenesek. Egyes szavakat alá is húzott. Elsőnek a főfelügyelő szót, aztán az elsőrendű fontosságú kifejezést. Az élet-halál kérdését pedig kétszer is aláhúzta.
Volond volna,
dünnyögte Maigret, megszívva a pipáját. Nem látszik annak, igen nyugodt. Itt az Orfevre rakparton már hozzászoktak a bolondok és félbolondok leveleihez. Majdnem mindig akadt bennük néhány aláhúzott szó.
Nem fogadnád, Lapointe, különben minden reggel a nyakunkra jön.
Néhány pillanat múlva már vezették is befelé az idős hölgyet a belső kis irodahelységbe. Lapointe egyedül volt benn, az ablak mellett állt. Lépjen be, asszonyom, foglaljon helyet. Az idős hölgy kíváncsian nézte Lapointe-ot, majd megkérdezte tőle.
A fia?
Kinek a fia?
A főfelügyelőé.
Nem, asszonyom, Lapointe, felügyelő vagyok.
De hiszen olyan fiatal.
27 éves vagyok.
Én Megré főfelügyelővel akartam beszélni.
Sajnos nagyon el van foglalva.
Az öregasszony tétovázott, fehér kézitáskáját gyűrködve nem tudta rászánni magát, hogy leüljön.
És ha holnap jönnék?
Ugyanez lenne a helyzet.
Hát Megré főfelügyelő senkit se fogad személyesen.
Csak rendkívül fontos esetekben.
De hát ez éppen rendkívül ilyen fontos élethalál kérdése.
Ezt a cédulára is felírta.
Akkor hát?
Ha elmondaná nekem, hogy miről van szó, akkor közölném a főfelügyelővel, és ő majd megítéli.
Talán beszél is velem?
Semmit sem ígérhetek, de nem lehetetlen. Látszott, hogy az öreg asszony latolgatja az elhangzott szavakat, míg végül rászánta magát, és leült az egyik szék szélére, szemben Lapointtal, aki az íróasztal mögött foglalt helyet. Nos, miről van szó?
Először is azt kell tudnia, hogy már 42 éve ugyanabban a lakásban lakom, a Mégisszeri rakparton. A földszinten egy madárkereskedő lakik. Nyáron, amikor kirakja a kalitkáit a járdára, egész nap hallom a madárcsicsergést. Ők jelentik a társaságomat.
Ön valami veszélyről beszélt?
Bizonyosan veszély fenyeget. De maga azt hihet, hogy össze-vissza fecsegek. A fiatalok hajlamosak rá, hogy azt higgyék, az idősnők hóbortosak.
Eszemben sincs azt gondolni.
Nem is tudom, hogy mondjam el magának. Második férjem halála óta 12 esztendeje élek egymagamban, és soha senki nem teszi be hozzám a lábát. Túl nagy is nekem ma már az a lakás, így egyedül, de amíg élek, ragaszkodom hozzá. 86 éves vagyok, de senkire sincs szükségem, hogy főzzön, takarítson.
Tart valami állatot, kutyát vagy macskát?
Nem. Már mondtam, hogy a madarak csicsergését hallgatom a földszintről, mert az első emeleten lakom.
Mi hát a panasza?
Nehéz azt elmondani. 2 hét óta legalább 5-ször előfordult, hogy egyes tárgyak helyet változtattak.
Mit akar ezzel mondani? Hogy nem találja helyükön, amikor hazatér? Nem ott állnak, ahol hagyta, amikor elment?
Így van. Az egyik kép kicsit ferdén lóg a falon, vagy egy váza nem úgy áll, mint ahogy én hagytam.
Biztos benne, hogy jól emlékszik?
Ugye megmondtam. Csak azért, mert idős vagyok, már kételkedik az emlékező tehetségemben. Pedig megmondtam, hogy 42 éve lakom ugyanabban a lakásban. Pontosan tudom, hogy minek hol a helye.
És semmit sem loptak el öntől? Nem tűnt el semmi?
Semmi, felügyelő úr.
Otthon tartja a pénzét?
Nagyon keveset. Csak annyit, amennyire egy hónapi megélhetéshez szükségem van. Az első férjem a városházán dolgozott. Életi járadékot hagyott rám, amit mindig felveszek. Azon kívül megtakarított pénzem is van a bankban.
Van valami értékesebb tárgya? Kép, csecsebecse? Vagy mit tudom én, mi?
Bizonyos dolgokhoz ragaszkodom, de nem mennék semmire se velük, ha el akarnám adni őket.
Látogatója nem hagy valami nyomot maga után? Esős napon például lábnyomot?
10 napja nem esett.
Cigarettahamut?
Azt sem.
Van még valakinek kulcsa a lakásához?
Nincs. Az egyetlen kulcsot a táskámban hordom.
A férfi kicsit zavartan nézte az idős hölgyet. Végül is az az egyetlen panasza, hogy egyes tárgyak némleg elmozdulnak a helyükről?
Igen, az.
Soha senkit nem ért benn váratlanul.
Soha.
És fogalma sincs róla, hogy ki lehet az illető?
Fogalmam sincs.
Gyermekei vannak?
Sajnos, soha nem volt gyermekem.
Rokonai vannak?
Egy unokahúgom, aki masszírozó nő, de csak ritkán látom, pedig a közelben lakik a Szajna túlsó partján.
Barátai, barátnők?
A legtöbbjük már meghalt, de ez még nem minden.
Normálisan beszélt, nem látszott izgatottnak, tekintete határozott volt.
Követnek.
Azt akarja mondani, hogy nyomába szegődnek az utcán?
Igen, azt.
Látta már azt, aki követi magát?
Több embert is láttam, amikor hirtelen megfordultam, de nem tudom, melyikük volt.
Gyakran megy el hazulról?
Először is reggel. 8 óra felé megyek bevásárolni a szomszédos üzletekbe. Sajnálom, hogy megszüntették a vásárcsarnokot, mert 2 lépésnyire volt, és megszokott árusokhoz jártam.
Azóta már több kereskedőnél is próbálkoztam, de ez nem ugyanaz.
Férfi követi?
Nem tudom.
Gondolom, asszonyom délelőtt 10 óra tájban ér haza.
Körülbelül. Leülök az ablakhoz, és megpucolom a főzeléket.
Délután otthon marad?
Csak ha esik, vagy ha hideg van. Különben leülök kint egy padra, majdnem mindig a tuliriák kertjében.
És oda is követik?
Amikor kilépek a házból, akkor követnek, mint ha meg akarnának bizonyosodni róla, hogy nem térek haza a tüstént.
De azért előfordult már ilyen is.
3 ízben, mintha elfelejtettem volna valamit, visszatértem a lakásba.
Természetesen